Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Múzsa. Kultúra és közösség.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lassan elnyeri a végső formáját a 2025-ös költségvetés, jelentette ki Orbán Viktor a Kossuth Rádióban. A miniszterelnök úgy fogalmazott, miközben a nemzetközi vizekben is fürdeni kell, a magyar medence a legfontosabb. Jövő pénteken szavaz a 2025-ös büdzséről az országgyűlés, erősítette meg a miniszterelnökséget vezető miniszter még korábban a Kormányinfón. Gulyás Gergely szerint reális a 3,7%-os hiánycél 2025-ben, ami azt jelenti, hogy 2026-ra a magyar költségvetés majd visszatérhet a 3% alatti hiány világába. Újra erőssé kell tenni a magyar gazdaságot, és a családok megindulhatnak felfelé. Az európai gazdaság minden baja a háborúból származik, mondta Orbán Viktor. Nagy előny lehet, ha eltűnik a háború sötét fellege a fejünk fölül, fogalmazott. Úgy járt el Magyarország, ahogyan egy 1000 éves keresztény államnak kell, mondta a kormányfő a közrádióban azzal kapcsolatban, hogy karácsonyra tűzszünetet javasolt az ukrán-orosz fronton. A felvetés része egy fogolycsere ötlete is, amelyel szavai szerint több száz családnak szerezhetnénk örömet. A magyar diplomácia mindent megtett erőn felül, de szavai szerint az egyik fél ugyan elfogadna a javaslatot, de a másik elutasítja. Arról is beszélt, hogy nagy változás előtt áll a világ, megnyerték az EP választást, az Európai Parlamentben megalakult a Patrióták frakciója, Donald Trump győzelmével Amerikában is megtörtént a váltás, Németországban szétesett a kormány, Franciaországban és Szíriában is megbukott, sorolta. Az új amerikai elnök beiktatásával egészen más irányba fordul a világ majd január 20-a után, vélekedett. A miniszterelnök szerint fantasztikus siker Románia és Bulgária schengeni csatlakozása, az eddigi magyarok ezt régóta akarták, hiszen ez azt jelenti, hogy akadálymentesen lehet majd közlekedni. A románok is így szerették volna, így ez egy jelentős diplomáciai eredmény, ráadásul a román-magyar határról le lehet vezényelni a rendőröket és át lehet őket csoportosítani, sorolta. A 11 éves korában meggyilkolt Tilla Tamás ügyét is megemlítette Orbán Viktor, miszerint az eltűnt gyereket keresni kell és soha nem szabad feladni, minden jogi vitát mellőzve igazságnak lennie kell, jelentette ki. A miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem zárható ki, hogy összehangolt titkosszolgálati akció volt a szír elnök Budapestre menekülésének álhíre, nemzetbiztonsági vizsgálat van folyamatban az ügyben. Gulyás Gergely azt mondta, ez akár egy hónapon belül le is zárulhat. Juttatást kapnak a tankerületi iskolákban dolgozó tanárok évvégén, közölte Rétvári Bence az M1 állami televízióban. A belügyminisztérium parlamenti államtitkára ismertette, ennek a minimum összege 75 000 forint, ez a fix rész, amit mindenki megkap, és e fölött egy teljesítményarányos rész is lesz. Az iskolákon belül majd az igazgató döntheti el, hogy ki az, aki a teljesítményével az átlagnál jobban hozzájárult a közös munkához. Árakat emel a Magyar Posta. Január 1-től például a lakosság által leggyakrabban használt 50 gram alatti tömegkategóriákban a belföldi elsőbségi levéldíja 25 forinttal 365-ről 390 forintra, míg a szintén belföldi nem elsőbségi levéldíja 15-tel 255-ről 270 forintra változik. A társaság azt is írta, céljuk, hogy a tulajdonosi elvárásoknak megfelelően továbbra is hatékonyan a 21. századi ügyfél elvárásoknak megfelelően végezzék a tevékenységüket, úgy, hogy az ország minden pontján a jogszabályoknak megfelelő minőségi és ügyfélközpontú szolgáltatást biztosítanak. Októberben az építőipar termelés volumene a nyers adatok szerint 0,5%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, jelentette a KSH. Az építményfőcsoportok közül az épületek termelése 5,7%-kal mérséklődött, az egyéb építményeké viszont 7,5%-kal bővült. A szezonálisan és munkanaphatással kiigazított indexek alapján a termelés 4,6%-kal meghaladta a szeptemberit. François Bayrou centrista politikus kerül a francia kormány élére Emmanuel Macron elnök döntése nyomán, jelentette be az Élysée palota. Az előző miniszterelnök, Michel Barnier, a múlt héten mondott le, miután az ellene indított bizalmatlansági szavazáson a francia nemzetgyűlésben elbukott. A kormány az ország költségvetése miatt került kritikus állapotba, az új kabinet a nyári előrehozott választások után állt fel, többsége azonban nem volt a nemzetgyűlésben. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult lesz az ég, reggel a keleti észak-keleti határ közelében lehet vékonyabb a felhőtakaró, többfelé várható csapadék, délen egyre inkább eső, de átmeneti únos eső is, még északabbra havazás valószínű, síkvidéken viszont inkább csak vékony lepel, 1-2 cm-es olvadozó hótakaró alakulhat ki. A déli szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5 és mínusz 4, napközben aztán 0 és plusz 1 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Székesegyház szomszédságában várja vendégeit a Bazilika Látogatóközpont. Olasz kávé különlegességek, sütemények, frissítők, forralt bor, Stümer szaloncukrok és csokoládék széles választéka, az egri érsek borai, ajándékok és emléktárgyak. A látogatóközpontból indulnak a tárlatvezetések a Bazilikába, az Altemplomba és az Északi Toronyba. A Bazilika Látogatóközpont minden nap 8.30-tól 17.30-ig várja kedves vendégeit.
Vidente Stellam adventi hangverseny. Az egri érseki fiókórus szeretettel várja Önöket december 14-én, szombaton 16 óra 30-tól az Egri Bazilikában. A koncerten közreműködnek Andante Kamarakórus, Vox Eterna Kamarakórus, Bajzát Linda, Hiba Éva, Kubik Tamás, a Liszt Ferenc Zeneakadémia részfúvós együttese. A belépés díjtalan. Találkozzunk december 14-én 16:30-kor az Egri Bazilikában.
Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztroélmények, ünnepi fények, meghitt hangulat, Eger Advent. Ezen a hétvégén színpadon a Kozma Orsi Kvartett, a Horányi Juli Advent Akusztik és sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletes programok www.egeradvent.hu.
Adventi nyereményeső a Szent István Rádióban. Reggeli játékunkban értékes nyereményekkel várjuk hallgatóinkat. Aki velünk játszik, karácsonyra megnyerheti fődíjunkat, egy Fuji Instax Mini 11 fényképezőgépet, amit az Egri Fuji Fotócentrum ajánlott fel. A fődíj sorsolása december 20-án reggeli játékunkban lesz. Szent István Rádió, amit jó hallgatni, ahol jó játszani.
A 2025-ös katolikus kalendárium lelkiségi írások gazdag választékával várja olvasóit. Emellett ismert írók, költők, elbeszélései, versei teszik gazdagabbá a karácsonyi készülődés időszakát. A legolcsóbb és legkedveltebb katolikus kalendárium ára 850 forint. Keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban és a Szent Maximilián kiadó webáruházában. szentmaximilian.hu.
A Szent János könyvesbolt és kegytárgykereskedés megújult, adventi karácsonyi árukészlettel várja kedves vásárlóit. Üzletünkben az egyházi könyvkiadók szinte teljes választéka megtalálható, továbbá naptárak és kalendáriumok széles választékát kínáljuk. Különleges betlehemek, karácsonyi díszek, képeslapok és ajándéktárgyak között is válogathat. Már kapható a Szent István Rádióból is ismert Szívem első gondolata című kiadvány is. Látogasson el webáruházunkba a könyveskegytár.hu oldalra, ahol gyorsan, kényelmesen és kedvezményesen juthat hozzá termékeinkhez. Megrendelését várjuk a 36-os körzet 952-615-ös telefonszámon is. Vagy látogasson el hozzánk személyesen, címünk Szent János könyvesbolt, Eger, Széchenyi utca 5, az Érseki palotánál.
A Fuji Fotócentrumban fotóminőségű poszter és vászonkép nyomtatás. Fuji Fotócentrum Kisdobótér 8. Igazi fénykép, igazi élmény.
Megjelent az új ember december 15-ei száma. A tartalomból. A Notre Dame újjászületése, prófétai szimbólum, Ferenc pápa üzenete. Interjú a szíriai nunciussal Damaszkusz elfoglalása után. A szolidaritás útja az élet áldozatig. Megemlékezés a vértanú halált halt Ervin Gáborról és édesanyjáról. Adventi ajándék. Erdő Péter bíborost a Heves vármegyei nagykökényes díszpolgárává választották. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban olvasmányajánlóval várja Önöket Urbán Márta, a Főegyház megyei levéltár munkatársa és a műsor szerkesztője Domán Vivien. Tartsanak velünk!
Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Hoztál egy különleges könyvet a hallgatóknak. Mi is ez? Oszd meg velünk!
Most Dobos Mariannak az Akkor is karácsony volt 1944 című kötetét hoztam. Ez azért különleges, mert egyrészt kapcsolódik a karácsonyhoz, másrészt olyan műfaj, amivel ritkábban szoktunk találkozni, vagy mi egymás között ritkábban beszélgetünk itt a műsorban. Ez egy interjú kötet, bár egyébként ugye ez sem igaz, hogy ritkábban, mert azért például Svetlana Alexievics esetében azért csak ilyen kötetekről beszéltünk.
Igen.
Karácsonyhoz kapcsolódóan szerintem még nem beszéltünk interjú kötetről, és gondolkodtam azon, hogy milyen könyvről beszélnék szívesen, és így múltkor eszembe jutott, hogy ez a könyv ez kapcsolódik a karácsonyhoz is, illetve a 80 évvel ezelőtti eseményekhez is, hiszen a negatív eseményekre is meg szoktunk emlékezni, sőt, az 1944-es évre ebben az évben nagyon sok helyen, nagyon sok formában megemlékeztek. Nyilván ugyanígy jövőre az 1945-ös év eseményeire is különféle formákban meg fognak emlékezni különféle intézmények, akár tudományos, akár kulturális intézmények, és azért 1944-ről azt gondolom, hogy itt a műsor keretei között még olyan nagyon sokat nem beszéltünk, pedig terveink között szerepelt, aztán úgy alakult, hogy ezt egy kicsit elvetettük, és arra gondoltam, hogy az évvégéhez közeledve ez egy jó téma lehet, hogy erről beszélgessünk.
Nagyon különleges, hogy sokfajta évfordulót dolgozhattunk föl már együtt könyvajánló formájában. Például beszélgettünk már valóban a holokauszt kapcsán, beszélgettünk Budapest 150 kapcsán, és más egyéb évfordulók kapcsán is, például akár Gárdonyi kapcsán, illetve hát hallhattak a hallgatók már Brody kapcsán is. Általában szeretünk felfűzni valamilyen aktualitáshoz egy olvasmányajánlót. Tegyük azért rendbe, és ebben szerintem te profi vagy, hogy történelmileg, hogy most akkor miről is emlékezünk, miről is szól ez a 1944-2024, tehát mi történt akkor, hogyan, és hogyan kapcsolódik most ez, milyen évfordulót ülünk?
Erre a kérdésre azt gondolom, hogy leginkább az előszóból vett idézettel tudnék válaszolni, melyet a szerkesztő szerzőn, inkább szerkesztőnek mondanám, mert ő egy újságíró, bár foglalkozik irodalommal is, hiszen úgy tudom, hogy még él. Ő így fogalmazza meg, hogy ugye Jézus Krisztus születésére vonatkoztatva, hogy 1944 évvel később ismét a betlehemi kisdet születésnapja van. Tombol a háború. Mondhatnánk túlzás nélkül, menekült, veszélyeztetett életért bujkáló szinte mindenki, nem csak egy kis hazában, de Európa szerte is mindenhol jelen van. A zsidó lakosságot gettókba telepítették, halálvonatokra rakták, halálmenetekbe sorakoztatták. Menekül közülük az, aki tud, s aki mer. 18-60 éves korig mindenkit besoroztak, vagy besoroznának katonának, menekül közülük, aki tud, s aki mer. A lányok, az asszonyok, és itt 12-től szinte a halálig a korhatár, bármely pillanatban német vagy orosz katonák erőszakoskodásának potenciális áldozata. Kitéve az ellenállhatatlan vérzés, gerinctörés, bénulás, halál, különféle nemi betegségek számtalan fajtájának. Az emberi megaláztatás, az emberi szenvedés mélypontján már a kétségbeesésbe is belefáradva menekül, aki tud és aki mer. Én azt gondolom, hogy ez az idézet tökéletesen megválaszolja az általad feltett kérdést, hiszen kitér a zsidó üldözésre, és kitér arra, hogy milyen az, amikor tömegeket visznek el haláltáborokba, és hogy sokan azt se tudták, hogy hova viszik őket. De illetve a front átvonulásra is kitér, amit ugye fontos kiemelni, hogy pont 44 karácsonyán volt akár itt az Egyházmegyénk területében is. Hiszen 44 év vége, 45 év eleje az az észak-magyarországi régiót elég nagy mértékben sújtotta, így nagyon sok embernek akár a személyes történetében, a családjának a személyes történetében is lehetnek emlékek, és akár arra vonatkoztatóan is, hogy hány embert vittek el katonának, hány embert vittek el harcolni, hány embert vittek el katonának, majd később a Szovjetunióba fogolynak, és hány olyan nő, kisgyerek volt, aki a háttérországban szenvedett különféle atrocitásoktól.
Nagyon beszédes a cím, akkor is karácsony volt, valóban, még ebben a háborús, nyomorúságos évben is, vagy években is, mert ugye hát nyilván nem csak egy évet nézünk, eljött a karácsony, és hát mi más adhatná vissza hitelesebben, mint egy interjú kötet. És amikor hoztál már ilyen típusú olvasmányajánlót, hát az is megrendítő volt, úgyhogy gondolom, hogy ez is gyakorlatilag azért az ember szívéig szól.
Igen, alapvetően ez a kötet 30 embernek az interjúját foglalja össze. Nyilván ezek interjú részletek, bár van benne egy-két olyan, ami nem is igazi interjú, hanem levél formájában válaszoltak a interjú alanyok Dobos Marian megkeresésére, és a legkülönfélebb embereket szólaltatja meg, itt akár Szabó Magdát is megszólaltatta, Polcelent, akiről azért nagyon sokat beszéltünk már itt a műsor keretei között, és nyilván az ő történetének egy jelentős részét ismerhetjük, ha olvastuk az Asszony a frontont, de persze Szabó Magda úgy fogalmazta meg, hogy abban az évben elmaradt a karácsony. Nyilván ő akkor még azért fiatal volt, és ugye nem mindegy, hogy ki hány éves volt akkor, amikor átélte ezeket az eseményeket, hiszen ugye nem mindegy, hogy valaki gyerekként élte meg, és a gyerekkori karácsony varázsa tűnt el, vagy pedig egy olyan szenvedések sora közötti családi karácsony volt, hogy mondjuk valakinek a szerette, akár férfi szerette katona volt, vagy menekülni kellett, vagy a család férfi tag nélkül maradt, hiszen testvéreket, édesapákat, fiúkat, mindenkit elvittek, akit be lehetett sorozni, hiszen ahogy ugye utaltam is erre az előbb, és azért ez nagyon sok mindenkinek egy nagyon nehéz időszak volt. De azért nagyon sok interjúban ott van az, hogy azért mégis ünnepeltek. Tehát, hogy azért akkor is karácsony volt, itt a címre utalva, igen, akkor is karácsony volt, akkor is az ünnep, az ugyanaz volt, csak lehet, hogy ezek a formaságok, a formai megjelenések nem mindenhol voltak jelen, hiszen nem mindegy, hogy valaki egy pincében bujkál, vagy pedig sikerül egy olyan békés otthont teremteni karácsonyra, ahol akár egy kisebb fát is fel lehet állítani, vagy pedig sikerül hozzájutni olyan élelmiszerekhez, aminek köszönhetően akár egy ünnepibb asztalt tudtak így varázsolni a családnak. Hát ez ugye főleg az asszonyoknak az érdeme volt, és nagyon sokszor olyan családokban is sikerült ezt megvalósítani, ahol tényleg a családnak a férfi tagjai távol voltak, de azért az ott maradt fél család is azért megpróbált ünnepelni, hiszen az ünnep az akkor is ünnep volt, csak nem feltétlenül úgy, ahogy szokták.
Kedves hallgatóink, folytatjuk könyvajánlunkat, melyben Dobos Marian, Akkor is karácsony volt, 1944 című művét ajánljuk elolvasásra.
Hogyan bukkantál rá erre a könyvre? Hogyan találkoztál vele először? Hiszen nem annyira alap, hogy az embernek szembe jön egy ilyen. Ha jól tudom, akkor egy antikváriumos példány a tiéd.
Hát ugye alapvetően ez a könyv 2002-ben jelent meg, én még csak talán 2 éve birtokolom ezt a kötetet, ami egyébként egy dedikált példány, sajnos nem nekem dedikálta a szerző, de akkor is egy dedikált példány. Én ezt a könyvet korábbról ismertem, könyvtári példány már volt nálam. Tehát igazából Polczelen kapcsán találkoztam először ezzel a könyvvel, illetve volt annak idején egy egyetemi feladatom, amikor így a frontátvonulás kapcsán kellett egy előadást tartani, illetve egy szemináriumi dolgozatot írni, és akkor az ajánlott könyvek listáján volt ez a könyv, és felkeltette a cím az érdeklődésemet, hogy akkor is karácsony volt, 1944, és akkor elmentem a könyvtárba, már akkor is csak könyvtárban lehetett beszerezni ezt a könyvet, és nagyon megtetszett, hogy mennyire sokrétű, hogy mennyire nem mindegy, hogy kit kérdeznek meg, és hogy tényleg 30 embernek a karácsonyi élménye, néhány száz, tehát mondjuk 320 oldalon belül, tehát nyilván akkor ez úgy kell elképzelni, hogy vannak önök, akik csak mondjuk 3-4 oldalban válaszolnak, van, aki hosszabban, de abszolút egy ilyen befogadható olvasmányos formában, hiszen köszönhető ez a könyvnek a műfajának is, és akkor ugye Polczelent elolvastam, és akkor nem volt időm így elolvasni az egész könyvet, és amikor egyszer így, már nem is tudom, hogy ezt kerestem, vagy csak így, mivel korábban kerestem ugye a mesterséges intelligenciának köszönhetően is szembe jött velem hirdetésként, nem tudom, de aztán nagyon örültem neki, amikor sikerült beszereznem belőle egy saját példányt. Ennek köszönhetően így volt lehetőségem már az összes interjú alanynak a gondolatát elolvasni, akik megemlékeztek az 1944-es karácsonyról.
Alapvetően olvashatjuk ezt a könyvet úgy is, hogy nem az elejétől kezdjük és szépen véglapozunk egyesével, és olvassuk, hanem gyakorlatilag választhatunk belőle, hogy éppen mondjuk melyik adott interjút szeretnénk elolvasni.
Természetesen, akár lehet úgy is olvasni, hogy mondjuk megnézzük a tartalomjegyzéket, hogy ki az, akit ismerünk, ki az, akinek ismerjük a nevét. Tehát mondjuk azért Szabó Magda azért egy elég közismert, de akár ebben a körben Polczelen is egy nagyon ismert, de a hallgatók számára biztos, hogy közismert Regőci István, tehát annak a Regőci Istvánnak, tehát a pap Regőci Istvánnak a neve is, vagy akár Györfi Anna neve is valószínűleg nagyon ismerős. Aztán vannak olyan interjúalanyok is, akik kevésbé ismertek számomra. Nyilván, akik korábban voltak fiatalok, ők biztos jobban ismerték, illetve több olyan személyen is készült interjú, akik Erdélyben élték át a 44-es karácsonyt, és mondjuk Nagyváradon tevékenykedtek, és talán az ottani körökben ő ismertebb. Ugye még nem beszéltünk itt a szerzőről, a szerkesztőről, egyébként egy miskolci születésű hölgy, aki kohómérnök volt eredetileg, és utána tanult így a bölcsészkaron, és utána lett újságíró, illetve több irodalmi alkotása is van, és a férje irodalomtörténész, és szerintem annak köszönhető is, hogy ő egy kicsit közelebb került az irodalomhoz, és nyilván az ő ismerettségi köre, meg az a kör, akikhez közelebb tudott férkőzni, ők teszik ki az interjú alanyoknak a nagyobbik részét. Meg azért azt se felejtsük el, hogy 2002-es a kötet, tehát mondjuk a 90-es évek végén, 2000-es évek elején azért a kommunikáció kicsit nehezebb volt, mint akár a mai elektronikus világban, hogy írunk valakinek akár a világ másik felére is válaszol. Itt azért több olyan interjú alany is van, aki levélben válaszolt a kérdésekre, és azért az egy sokkal hosszabb folyamat volt, vagy akár elmenni valakihez és személyesen felvenni az interjút is.
És valóban, ahogy említetted, egy ma élő íróról van szó. Nem szeretnék nyilván átcsapni művészettörténeti műsorba, de felkeltette a figyelmemet, hogy egy karácsonyi interjúkötetről beszélünk, és a kötet elején, borítóján nem a megszokott karácsonyi képpel találkozhatunk, hanem éppen azzal, amivel általában húsvét tájékán, nagybőjt tájékán találkozunk. Mesélj erről is egy kicsit. Szerintem ez egy különlegesség, az egyik különlegessége ennek a könyvnek, ami nyilvánvalóan szemet szúr annak, aki a kezébe veszi.
Igen. A borítón egyébként egy húsvéthoz kapcsolódó jelenetet találhatunk, mégpedig a feltámadást, egyébként, bármennyire is furcsa. Ez talán szimbolikus jelentést hordoz magába, és valószínűleg szándékosan nem egy betlehemi képet láthatunk, vagy nem is egy karácsonyfát, vagy nem is egy régi fotót. Pedig ha belegondolunk, azért 1944-ben már lehetnek az embereknek fényképe, hiszen azért a fotózás már jelen volt nagyon sok embernek az életében, de ez mégis szimbolikus értelmű, és hogyha a könyvnek az előszavát elolvassuk, talán még inkább közelebb kerülhetünk a megfejtéshez, hogy a szerkesztők miért is így döntöttek, hiszen azért ez egy komolyabb kutatásnak az eredményeképpen jött létre ez a kötet, tehát a szerkesztőnk nem csak ebben a témában gyűjtött interjúkat, hanem akár a 56-os fiataloknak a élettörténetét is kutatta, illetve a karácsonyt azt más-más életkorokban is próbálta így feldolgozni, és nyilván itt a többször visszautal így a Bibliára, a bőre, a bűn értelmezésére, hogy hogyan lehet megbocsájtani, és itt valahol azt is szeretnék kommunikálni, hogy nagyon sok ember átéli azt, hogy körülötte katonák vannak, hogy körülötte félelem van, tényleg félni kell. Különféle túlélési technikák voltak arra, hogy hogyan lehet túlélni épségben, viszonylag egészségesen, és hogyan lehet úgy visszaemlékezni erre, hogy egy kicsit úgy, hogy bocsánat is legyen ezekben az emberekben, azokkal kapcsolatban, akik miatt így élték át ezt az évet, ezt a karácsonyt.
Amikor hozunk egy holokauszttal kapcsolatos könyvet, olvasnivalót, gyakorlatilag azt mondhatom, hogy minden egyes esetben elhangzik, hogy nem a sebek nyalogatása miatt, vagy a nyomorúság bemutatása céljából hozzuk ezt, hanem hogy általában, hogyha valaki írót így fölhozunk olvasmányajánlóként, akkor mindig a hogyan továbbot mutatják be. A feltámadást, amit most ugye említettél így a borító kapcsán is, hogy ebből a szörnyűségből hogyan fordította az az adott valaki, akiről általában szólni szoktunk, vagy valakik, az életük javára azt, amit megéltek. Tehát, hogy hogyan tudtak ebből felépülni, vagy adni másoknak, vagy hogy az életükre ez milyen hatással volt, és hogy utána a hivatásuk hogyan alakult. Mi mindig, így a holokauszt témája kapcsán szoktunk egy ilyen, kicsit azt mondom, hogy ilyen távolabbra mutató perspektívát adni, mint maga az az adott év vagy könyv. E kapcsán, a kötet kapcsán, amit hoztál, téged különösen mi ragadott meg ebben, hiszen azért számos könyv van, amit ugye hozhatunk a hallgatóknak, de nyilván nem véletlenül hoztad ezt most.
Úgy emlékszem, hogy már korábban egy más kötet, vagy más kötetek kapcsán beszélgettünk Viktor Frank munkásságáról, aki a logoterápiának az atya, holokauszt túlélő, és nagyon sokat tett azért, hogy segítse azokat az embereket, akik a holokausztot átélték, és hogy hogyan lehet ezután tovább élni, és segítsen nekik abban, hogy hogyan lehet ebből kilépni. Ugye Edith Éva Éger kapcsán is beszéltünk erről, hiszen ugye ő neki volt lényegében a diákja, függetlenül, hogy azért végül is életkorukból adódóan nem feltétlenül így kellett volna, hogy legyen, de a történelem így alakította, és valóban itt több olyan interjú van, akinek az életére olyan mértékben hatással volt, hogy akár pozitív, akár negatív irányba megváltoztatta, de az is érdekes, hogy ennyi év távlatából, tehát itt azért 30-40 év távlatokról beszélünk, hogy kinek hogyan szépülnek meg ezek az emlékek. És itt kiemelnék egy interjút, ami nem is igazi interjú, mert ő volt az, aki levélben válaszolt, mégpedig Várnai Alfonz, aki egy erdélyi családból származik, de a szülei Miskolcon a szerkesztőnek voltak a szomszédai, tehát neki igazából ez a kapcsolat onnan volt meg, vagy egyébként egy orvos volt, és ő például úgy írja, hogy kedves Marian, akkor megkerestél, hogy interjút szeretnél velem készülő könyvedbe, amelynek témája, hogy 1944-ben milyen volt a karácsonyunk, akkor elzárkoztam és nem akartam emlékezni. Nem lehetek krónikás 1944 karácsonyának. Nem akarok rutin koptató fogalmazója lenni annak a tragédiának, ami konkrétan rám is vonatkozó. Olykorban éltünk mi, akik akkor éltünk, hogy nem szívesen emlékezünk azokra az évekre. Tehát ő ezt a levelet így kezdi, aztán végül is mégis megírja, hogy milyen volt, És ő is valószínűleg átgondolta azt, hogy igen, nem szeretne rá emlékezni, mert ez egy tragédia, de mégis hatással volt az életére. És itt a levél további részében azt írja, hogy jobb nem emlékezni, hisz oly rég volt, hogy ma már történelem, és talán nem is lehet igaz az a sok keserűség. És akkor később írja, hogy a karácsonyfa körül hárman ültünk, maga ajándékoztuk egymást. Tehát lényegében itt néhány mondaton belül az ő példáján keresztül is nagyon jól látszik, hogy egy nagy tragédiaként emlékszik rá, amire lehet, hogy nem is szeretne emlékezni, de mégis volt karácsonyuk, és mégis fel tudja idézni, hogy milyen volt az, és még karácsonyfájuk is volt, hiszen azért az erdélyi területek ebben az időszakban kicsit jobb helyzetben voltak, mint akár itt a Heves megyei, Borsod megyei települések. És mégis úgy döntött, hogy el kell, hogy mondja, hiszen az ő emlékei is, az ő visszaemlékezése is hozzájárulhat ahhoz, hogy ebből egy teljesebb képet lehessen kialakítani. És nyilván, ahogy az elején is utaltam arra, hogy azért itt az interjú alanyok főleg a szerkesztőnőnknek az ismerettségi köréből származnak, de mégis nagyon színes. Hiszen itt orvosok is, művészek, írók, különféle híres emberek, papok, mindenki megjelenik, és így pont emiatt egy ilyen nagyon színes, teljes képet kaphatunk arról, hogy milyen is volt, és így talán még inkább elgondolkodhatunk azon, hogy mennyire értékeljük azt, ami ma jelen van a mi életünkben.
És ahogyan említetted, van valóban egy hasonló könyv, akkor is karácsony volt, 1956, és ugye van ez az 1944-es kötet, tehát hogyha valaki tényleg, ha valakit megragad, és örömmel olvassa, akkor akár még az 56-osat is aztán a kezébe veheti, és főleg most így az ünnephez közeledve van aktualitása az ilyen könyveknek. Általában ilyenkor a könyvesboltok tele vannak olyan könyvekkel is, ami hát egy kicsit ponyva jellegű, de szerintem nem kell félni elzárkózni a komolyabb hangvételű könyvektől, és ebben segít például ez a műsor is, és te, Márti, hogy olyanokat, hát értékrendben olyanokat sorakoztassunk föl, olyan olvasmányajánlókat, amikben tényleg van mélység. 80 év, de most ugye mi itt élünk ebben a korban, hogyan kapcsolódhat ez a mai korhoz, ha ezt egy fiatal felnőtt vagy egy felnőtt a kezébe veszi és ezt elolvassa. Igen, visszatekintünk 1944-re, de hogyan tudunk ebből okulni a mai életünkben, a mai korban?
Korábban gondolkodtam ezen, hogy hogyan lehet ezt a könyvet így most karácsonykor kézben, vagy karácsonyi könyv, vagy karácsonyhoz közeledő könyvajánlóba a hallgatóknak ajánlani, és az jutott eszembe, hogy azért fontos ilyen könyveket olvasni, akár így az adventi időszakban, mert egy tükröt tart számunkra, hogy mennyire nem értékeljük azt, hogy ma mi egy békés világban élünk. És azért nagyon sokan, nem olyan nagyon rég, mert ez a 80 év azért nem annyira rég volt, sőt valószínűleg vannak olyan hallgatók, akik még emlékeznek is rá, mert egész kicsik voltak, vagy pedig így a szüleik révén, hogy mennyire nem értékeljük azt, hogy mi egy elég békés világban vagyunk, ahol mondjuk azt, hogy mindenünk megvan. Nyilván vannak olyan emberek, akiknek kevesebb adatik meg, de azért nagyon sokszor olyan természetesnek vesszük azt, hogy van hol laknunk, van mit ennünk, meleg van. Még azért itt nagyon sok interjúban gyakran visszatérő téma az, hogy meg kellett küzdeni az ennivalóért. Nagyon okosan kellett így helyezkedni ahhoz, hogy az ember hozzájusson olyan élelmiszertartalékokhoz Budapesten, ami már a háborús időszak előtt így bekerült a fővárosba, vagy hogy mit kellett küzdeni azért, hogy ne fagyjanak meg, ne halljanak éhen a kicsi csecsemők, ne fázzanak meg, illetve hogy ne az legyen a lényeg, hogy most milyen színű van karácsonyfadísz, vagy sikerült-e vennem olyan ízű szaloncukrot, amire éppen szükségünk van. Mert így pont a napokban gondolkodtam el rajta, így az egyik boltban, hogy hallottam egy ilyen beszélgetést, hogy valaki lényegében háborgott azon, hogy elfogyott az egyik ízű szaloncukor. És hogy hát a családban valakinek az a kedvence. Hát jó, hát ez való igaz, de attól függetlenül nyilván ez az eladó szegény nem tehetett róla, hogy az az ízű szaloncukor elfogyott, és egyébként ez nem egy olyan nagy tragédia. Tehát, hogy a mai világunkban is nagyon sok ember van, akinek ennél sokkal nagyobb tragédiája van, és sokkal nehezebb, és mondjuk lehet, hogy egyedül van karácsonykor, vagy elvesztette a közelmúltban a szeretteit, vagy tényleg olyan anyagi helyzetben van, hogy meg kell küzdeni azért, hogy ennivaló kerüljön az asztalra, és nem azon gondolkodnak, hogy mi kerül, vagy milyen ízű szaloncukor, vagy tényleg milyen színű legyen a karácsonyfának a díszítése, vagy hogy tényleg éppen a nem tudom, a legújabb divatot kövessék ebben is, és így én azt gondolom, hogy pont így a régi karácsonyokra ról, vagy a régi karácsonyokhoz kapcsolódó könyveket, akár ilyen tragikus karácsonyokhoz kapcsolódó könyveket is azért jó olvasni, mert az ember még inkább rádöbben arra, hogy milyen jó életünk van ahhoz képest, hogy sokaknak milyen volt, vagy akár most milyen van azokban a háborús országokban, ahol nincs béke, és tényleg olyan körülmények között kell ünnepelni, ha sosem lehet tudni, hogy mikor szólal meg a légiriadó.
Érdekes, hogy ezek a könyvek is rá tudnak arra világítani, hogy alapvetően a karácsony üzenete, a karácsony fókusza az nem az étel, vagy a szaloncukor, vagy hogy nagyobb karácsonyfán van, vagy most idén kisebb, hanem hogy ennek van hívő emberként, keresztény emberként egy teljesen más fókusza, egy teljesen más dimenziója a karácsonynak, és hogyha ez akkor is ott volt 1944-ben az emberek szívébe, akkor a miénkben is ott lehet most. Tehát, hogy ez egy óriási példa lehet számunkra, és egy ilyen jelzőtábla. Úgyhogy köszönöm, hogy elhoztad ezt a könyvet a mai alkalommal.
Kedves hallgatóink, a mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Adásunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Esti mese. Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Kiskondás című mesét.
A Kiskondás. Volt egyszer egy szegény királyfi, volt ugyan egy kis birodalma, ha kicsi is, ahhoz elég nagy, hogy megházasodhassék, mert azt vette a fejébe. Hanem azért vakmerőség volt, hogy éppen a császár leányát szemelte ki magának, s megkérdezte tőle, feleségül jönnél-e hozzám? Mégis megmerte kérdezni, mert hírét, nevét messze földön ismerték, s százával akadtak volna király kisasszonyok, akik azt felelték volna neki. Szíves örömest! De hogy a császár leányát okos dolog volt-e feleségül kérni? No majd megtudjátok! A királyfi apjának sírján egy csodálatos rózsabokor nyílott. Virágot ugyancsak minden ötödik esztendőben nyitott, akkor is egyetlen egy szálat, de az olyan édesen illatozott, hogy aki megszagolta, egy csapásra elfeledte minden búját, baját. Egy fülemüléje is volt a királyfinak, olyan gyönyörűségesen tudott énekelni, mintha a világ valamennyi szép dallama a torkában lakozott volna. A királyfi a rózsát meg a fülemülét szánta a császár leányának ajándékul, díszes ezüst szelencébe helyezte mind a kettőt, s elküldte neki a palotába. A császár maga elé bocsájtotta az ajándékot vivő szolgákat díszes termébe, ahol a császár kisasszony éppen vendégesdit játszott az udvarhölgyeivel. Amikor a szép ezüst szelencéket megpillantotta, tapsolt örömében, bár csak egy kis cirmos volna, kiáltott fel. De a szelencéből a csodálatos rózsa került elő. Igazán csinos munka, vélték az udvarhölgyek. Nemhogy csinos, mondta a császár, de gyönyörű. Hanem a császár leánya megérintette a rózsát, és hajszál híján, hogy sírva nem fakadt. Fúj, kiáltotta, hiszen ez igazi rózsa, nem mesterkéz munkája. Fúj, visszhangozták az udvarhölgyek, igazi rózsa. Mielőtt megharagudnánk, lássuk, mi van a másik szelencében, mondta a császár. Kiröppent a fülemüle, és olyan gyönyörűséges énekbe kezdett, hogy akarva se lehetett volna rosszat mondani. Remélem ez már nem igazi madár, szólalt meg a császár kisasszony. De bizony igazi, felelték a királyfi szolgái. Akkor csak röpüljön, amerre a szárnyai viszik, legyintett a császár leánya, és hallani sem akart róla, hogy a királyfit a színe elé bocsássák. Hanem a királyfi nem törődött vele, hogy kosarat kapott. Barnára meg feketére mázolta az arcát, fövegét mélyen a szemére húzta, és bekopogott a palotába. Adjisten, császár uram, köszönt illedelmesen. Akadna-e itt valami nekem való munka? Sokan kerestek ám itt munkát, felelte a császár, de vár csak, éppen el kellene valaki a kondám mellé, mert igen sok a disznóm. Elszegődött hát a királyfi kis kondásnak a császárhoz. Beköltözött nyomorúságos kis kamrájába a disznó oll mellé. Egész áldott nap ott ült a kamrája előtt, és egy bögrén dolgozgatott. Mire beesteledett, el is készült vele. Takaros kis bögre volt, körös körül csengettyűk lógtak rajta, s amikor a bögrén étel főtt, azt a régi dalt csilingelték, hogy kár bizony kár, minden oda van már. Hanem a legcsodálatosabb fortéja mégiscsak az volt a bögrének, hogy aki a gőze fölé tartotta az orrát, az nyomban kiszimatolhatta, milyen ételek főnek szerte a városban. A császár leánya egy nap arra sétált az udvarhölgyeivel. Hiszen ez az a dal, amit én is tudok játszani, kiáltotta. Nagyon tudós ember lehet az a kis kondás. Szaladj, kérdezd meg tőle, mennyiért adja nekem a hangszerét? Az egyik udvarhölgy kénytelen kelletlen odament a disznóhoz, de előbb fapapucsot rántott, nehogy sáros legyen a cipellője. Mit kész a bögrédért? Kérdezte a kis kondástól. Tíz csókot a császár kisasszonytól, felelte. Nem félsz az Istentől, te szemérmetlen, szörnyűködött az udvarhölgy. Ez az ára, olcsóbban nem adom, mondta a kondás. Az udvarhölgy visszasietett. No, mit mondott? Kérdezte a császár kisasszony. Nem ismerem megmondani, felelte az udvarhölgy. Szörnyűség! Akkor hát súgd meg! És az udvarhölgy a fülébe súgta, hogy mit mondott a kis kondás. Arcátlan fickó, haragudott meg a császár leánya, és tovább ment. De alig tett pár lépést, utána szállt a csengettyűk szava. Olyan szívhez szólóan csilingelték a dalt, kár, bizony kár, minden oda van már. Eredj vissza, küldte a császár kisasszony az udvarhölgyet. Kérdezd meg tőle, beírje 10 csókkal valamelyik udvarhölgyemtől. Köszönöm, nem kérek belőle, felelte a kiskondás. 10 csók az ára, de a császár kisasszonytól különben nem adom a bögrét. Micsoda makacs szerzet, sóhajtotta a császár leánya. Legalább takarjatok el, nehogy meglásson valaki. Az udvarhölgyek köré álltak, s valóban eltakarták szétterjesztett szoknyáikkal. A kiskondás megkapta a 10 csókot, a császár kisasszony meg a csodálatos bögrét. Ha nem aztán el ne áruljatok ám, mert nagy szégyen volna a császár leányára, nem árulunk el a világért sem, ígérték az udvarhölgyek. A kiskondás, mármint a királyfi, a palotában mindenki úgy tudta, hogy közönséges kondás, most sem lógatta hiába a lábát, készített egy csodálatos kereplőt, amit ha megforgattak, eljátszott minden keringőt és polkát, ami csak elhangzott a világ teremtése óta. Elragadó, kiáltott fel a császár kisasszony, amikor arra sétált. Sosem hallottam szebb zenedarabot. Szaladj oda, kérdezd meg a kiskondást, mit kér ezért a hangszerért, de kikötöm, hogy csókot nem adok. 100 csókot kér érte a császár kisasszonytól, hozta a hírt az udvarhölgy. No, ennek sincs ki a 4 kereke, mondta a császár leánya, és tovább ment. De alig tett néhány lépést, újra megállt. A művészetet pártfogolnia kell a császár leányának, vélte. Álljatok körém, parancsolta a császár leánya az udvarhölgyeknek, és a kiskondás számolni kezdte a fizetséget. Mi az a nagy tolongás ott a disznóól mellett? Csodálkozott el a császár, mikor kilépett a tornácára. Megdörzsölte a szemét, még a pápa szemét is az orrára illesztette. Látom már, az udvarhölgyek rendetlenkednek. No, ennek a végére járok. Megigazította a papucsa letaposott kérgét, azzal lesietett az udvarra. Tyű, hogy sietett! Az udvaron egészen nesztelenül lépkedett, az udvarhölgyek különben is a csókok számlálásával voltak elfoglalva. Ügyeltek, hogy a kiskondás se több, se kevesebb csókot ne kapjon, mint amennyit kialkudott. Nem vették észre a császárt, aki Lábújhegyre ákaskodott mögöttük. Micsoda! Kiáltott a császár, mikor meglátta, hogy a lánya csókolózik ott a kiskondással. Lerántotta a papucsát, s közibük vágta, amikor éppen a 86. csóknál tartottak. Takarodjatok! És kikergette országából a kiskondást is, meg a leányát is. Ott állt a császár kisasszony a szabad ég alatt a szakadó esőben, és sírt, sírt keservesen. Ó, milyen boldogtalan teremtés vagyok én, kesergett. Miért is adtam kosarat a szép királyfinak? Ó, én szerencsétlen. A kiskondás akkor egy fa mögé rejtőzött, letörölte arcáról a barna meg fekete pászt, eldobta rongyos gúnyáját, és királyi pompában lépett a császár kisasszony elé. Olyan szép volt, olyan daliás, hogy a császár leánya álmélkodva hajolt meg előtte. De a királyfi haragosan végigmérte. Semmire sem becsüllek, mondta neki. A derék királyfit kikosarasztod? A rózsát? Meg a fülemülét lekicsinyelted, de a haszontalan játékszerekét nem sajnáltad a csókot a kondásotoktól. Megérdemled a sorsodat. Azzal visszament a birodalmába, és becsapta a palota kapuját a császár kisasszony orra előtt. Az meg áldogáltott a palota előtt, és énekelhette, hogy kár, bizony nagy kár, minden oda van már.
Kedves gyerekek, ma este a Kiskondás című mesét hallottátok. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, most következő műsorunkban Magsó Péter atyát hallják Krisztus második eljöveteléről, a szerkesztő Grunda János.
Itt a Földön, hogyha Jézus tanítása szerint élünk, már a kegyelmi életben élünk, és az a megkezdett örök élet. És mi az örök élet? A kegyelmi élet beteljesedése. Teljes és végérvényessé válik a kegyelmi élet, amit elkezdődött a Földön. Most egy kicsit elmélkedjünk részletesebben Krisztus második eljöveteléről. Szentírásban így tanít minket Jézus, nem hagylak árván benneteket, visszajövök hozzátok. Vagy más helyen ezt mondja az angyal, mit néztek az égre, úgy jön el, ahogy most felment. Jézus mennyben menetelének a pillanata. Most idézek az előtt dogmatikából, de mikor Jézus világvégi eljöveteléről szólunk, kerülnünk kell annak látszatát, mintha ez az eljövetel helyeváltoztatással járna. A megdicsült Krisztus teste fölött áll a tér és az idő kategóriájának. Számára menny nem jelent helyet, eljövetele tehát nem azonos lesz Epifániájával, azaz megdicsült embersége, mindenki előtt való kinyilvánulásával, akkor az egész emberiség olyan változáson megy keresztül, hogy mindenki kénytelen lesz megtapasztalni a láthatatlanul, állandóan köztünk élő dicsőséges Krisztust. Így tehát voltak éppen nem Krisztus jön el hozzánk, hanem mi világ érkezik el ő hozzá, amennyiben a történelem során fokozatosan olyanná fejlődik, hogy a történelem végén képes lesz befogadni mindazt, amit Krisztus a megváltással kiérdemelt számára. Mi bizonyos dolgokat ugye csak emberi módon tudunk elgondolni, mert emberek vagyunk. Ezért kell az egyház tanítását tanulmányoznunk, és azon elmélkedni. A parúziának, Krisztus második eljövetelének két arculata van, egyrészt reménykedve örömmel várjuk, ami hitből fakadó remény és öröm. Várjuk reményünk boldog beteljesülését. Másrészt pedig félelemmel, hitből fakadó, üdvös félelemmel, mint a harag napját. Jézus az idők végén megkoronázza, betetőzi a történelem során végighúzódó állandó eljövetelét. Ő folyamatosan jön, folyamatosan közeledik hozzánk, és egyre inkább egyesülni szeretne velünk. Elsősorban a szentségeken keresztül, az ő igéje által, és azáltal, hogy az ő tanítása szerint élünk. A parúzia beköszöntését a kínlatkoztatás apokaliptikus színekkel ecseteli, a nap elsötétül a csillagok lehullanak az égről. És a parúziának, Krisztus második eljövetelének vannak előjelei, amit a Bibliából kiolvashatunk. 7 ilyen előjel van, sorolom egyenként. Az első, az evangéliumot hirdetni fogják minden népnek. Máté evangéliumának a 24. fejezet 14. verse. Az apostolok elhagyják Palesztinát, kitűr az üldözés, Jézus kiadja a missziós parancsot, és elkezdődik az ige hirdetés az egész világ számára. Itt ebben az első feltételben, ahogy előjelben nem beszél a Szentírás arról, hogy az ige hirdetés eredménye, vagy ennek elfogadása mennyiben feltétel. Itt az első pontban. Második, Izrael elfogadja Jézust messiásnak. Hányszor akartam összegyűjteni Izrael fiait, tehát a zsidóság megáltalkodottsága csak átmeneti. Harmadik előjel az Antikrisztus fellépése, amely nagy apostáziát eredményez. János első leveléből idézek, második fejezet 18. vers. Gyermekeim, itt az utolsó óra, és mint hallottátok, hogy eljön az Antikrisztus, most sok Antikrisztus támadt. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Veszélyes itt konkrét személyeket megnevezni, mint Antikrisztus, egy biztos nagy hitahagyás veszi kezdetét. Negyedik előjel, Illés és Hénok eljövetele. Jelenések könyve 11. fejezet, 3. versétől a 12. versig idézem. Két tanúmnak meghagyom, hogy szőrzsákba öltözve 1260 napig hirdessenek bűnbánatot. Ők a két olajfa és a két gyertyatartó, amely a föld urának színe előtt áll. Ha valaki ártani akar nekik, tűz csap ki szájukból és elpusztítja ellenségeiket. Mert aki ártani akar nekik, annak így kell elpusztulnia. Hatalmuk van, hogy bezárják az eget, hogy küldetésük idején ne essen az eső. Hatalmuk van arra is, hogy a vizet vérré változtassák, és annyi csapással sújtsák a földet, amennyivel csak akarják. Amikor befejezik tanúságtételüket, a vadállat feljön a mélységből, harcra kell ellenük, legyőzi és megöli őket. Holttestük ott hever majd a nagyváros utcáin, amelyet átvitt értelemben Szodomának és Egyiptomnak neveznek, ahol urukat is keresztre feszítették. Holttestüket sokan fogják nézni a népek, törzsek, nyelvek és nemzetek közül 3,5 napon át, nem engedik, hogy tetemüket sírba tegyék. Ezen a föld lakói újonganak és vigadnak, és örömükben ajándékot küldenek egymásnak, hiszen ez a két proféta gyötrelmére volt a föld lakóinak. De 3,5 nap elteltével az Istentől az élet lehelete száll beléjük, és talpra állnak. Akik látták őket, azokat nagy félelem fogta el. az égből hangos szózat hallatszott, gyertek fel ide, s ellenségeik szeme láttára egy felhőn fölszállnak az égbe. Abban az órában heves földrengés támadt, a várost tized része romba dőlt, a földrengés következtében 6000 ember meghalt, a többit pedig félelem fogta el, és dicsőséget zengtek az égistenének. 5. előjel, viszálykodások, gyűlölködések, háborúk lesznek sok helyen a földön. Máté evangéliuma, 21. fejezet, 7-8 vers. Nemzet nemzet ellen és ország ország ellen támad. Éhínség ragály üti fel a fejét, és a föld megrendül itt is, ott is. De ez még csak a kezdete a gyötrelmeknek. Viszályok, gyűlölködések, háborúk mindig is voltak, és hát valószínűleg lesznek is a világ végéig. Tehát ebből túl sokat nem tudunk kiolvasni. 6. Az emberfia jelének megjelenése az égen. Máté evangéliumának 24. fejezetéből 30-as vers. Akkor föltűnik az égen az emberfia jele, és a mellét veri a föld minden népe, mert látja, mint az emberfia eljön az ég felhőjén nagy hatalommal és dicsőséggel. Elküldi angyalait hangos harsonaszóval, s összegyűjti a választottakat a szélrózsa minden irányából, az ég egyik szélétől a másikig. Az emberfiának a jele a kereszt. És a 7. előjel, parózia 7. előjele, katasztrófák, földrengések, kozmikus katasztrófák. Ezeknek, amiket itt felsoroltam, mindnek be kell következni ahhoz, hogy eljöjjön Jézus másodszor. Időpontjáról nem tudunk semmi biztosat. Az emberfia úgy jön el, mint a tolvaj, olvashatjuk a Bibliából, vagy mint az idegenből hazatérő gazda. Nem tudjátok sem a napot, sem az órát. Péter 2. levelének 3. fejezetéből. Szeretteim, főképp egy dolog ne kerülje el a figyelmeteket. Az, hogy egy nap az Úr előtt annyi, mint 1000 év, 1000 év pedig annyi, mint egy nap. Az Úr nem késik ígéretét teljesíteni, ahogy némelyek késedelmeskedésnek tartják, hanem türelemmel viseltetik irántatok, mert nem akarja, hogy valaki is elvesszen, hanem hogy mindenki bűnbánatot tartson. Mint a tolvaj úgy jön el az Úr napja. Ezen a napon az egek nagy robajjal elmúlnak, az elemek a tűz hevétől felbomlanak, a föld és ami rajta van, elenyészik. Mivel így minden elpusztul, minden tekintetben szentül és vallásosan kell élnetek, hiszen várjátok és sietetitek Isten napjának eljövetelét, amikor is az egek lángba borulnak és felbomlanak, az elemek a tűz hevétől megolvadnak. Mi ígérete alapján új eget és új földet várunk, az igazságosság hazáját. Tehát nem késlekedik az Úr, hanem türelmesen várja, hogy mindenki bűnbánatot tartson.
Elhangzott műsorunkban Magsó Péter atyát hallották Krisztus második eljöveteléről. A szerkesztő Grunda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2.